Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában velünk lesz Jáki Mónika, akivel a Bartók Béla úti adventről beszélgetünk, aztán Simon Balázs invitál egy különleges Pergünt előadásra. Molnár Zsuzsa a Nemzeti Filharmonikusok ingyenes koncertsorozatairól mesél, Emődi Attila pedig egy budapesti hamupipőke premier kulisszatitkaiba avat be minket. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatónk, javában zajlik az advent és az ehhez kapcsolódó esemény sorozatok, és hát a legizgalmasabb kulturális utcai programok azok bizony a Bartók Béla úton vannak, a Bartók Béla bulváron, mivel ez Budapest egyetlen kulturális tematikus főutcája. És ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Jáki Móni, aki egyrészt ennek az utcának az utca menedzsere, másrészt a Bartók Béla bulvár civil szervezet elnök helyettese. Szia Móni, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia Andri, és köszöntök mindenkit!
Egyrészt van a Slow Xmas, ami ugye egész Budapesten van a tematikus utcákban, és ha jól emlékszem, akkor ehhez ti már 8-szorra kapcsolódtok hozzá, de talán fontosabb ennél az, hogy mi történik konkrétan a Bartókon, hiszen mindig van adományozás, meg adománytaxi, és vannak karácsonyi énekmondók, akik jönnek, mennek, meg egy csomó gasztrómia, de átadnám neked a szót, hogy mi az, amiket kiemelnél. Nyilván elsősorban a gyerekeknek, meg a családoknak fontosak azért ezek a hetek így a nagy ünnep előtt.
Kezdem én is ott, hogy tényleg csatlakoztunk jó néhány évvel ezelőtt ehhez a mozgalomhoz, amit a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara hozott létre, és hála nekik egy ilyen ernyőszervezetként mozgósítják a budapesti tematikus utcákat, és ez a Slow Christmas igazából a lelassulás és az egymásra hangolódás, az egymás felé fordulás, és egy picit másfajta élményekhez jutás és élmény ajándékozás témakörében zajlik. Nyilván az utca tematikája, illetve magában a kulturális helyeknek a szolgáltatásai is olyanok, amelyek nem egy bevásárlóközpont kompatibilisek, tehát hogy szeretjük, hogyha sétálnak az utcában, szeretjük, hogyha felfedezik azokat a helyeket, amelyek itt a kultúrát szolgáltatják a Bartókon, amelyek számosak, és visszatérek akkor oda, hogy milyen programokkal is készülünk. Igazából tényleg 8. alkalommal csatlakozunk ehhez az adventi dologhoz, de 14 éve van most már lassan az Egyesület, de hogy igazából minden évben, minden decemberi időszakban próbáltunk még a Mikulás időszakhoz is, és az adventi készüléshez is csatlakozni, sőt a Luca napra is készültünk sokszor programokkal. Idén is lesz nálunk, ahogy említetted, az adománytaxival egy közös hozzá egy doboz ünnepet kampány. Számos leadópont van itt a Bartók és környékén, nem is sorolom őket, de van 8 hely van, ahol szívesen fogadják, várják az adományokat. Külön adományozással kapcsolatos workshop és kiállítás is van itt a Budafoki úton, a SZIA műhelynél, őket is figyelmetekben ajánlom. Ők egyébként egész évben adomány leadó pontok, de erre az alkalomra külön készültek. Kézműves foglalkozásokat az Artmasternél, ott a Feneketlen tó és környékénél is tudnak a látogatók úgymond fogyasztani, de van egy kiemelt programja az Egyesületnek a Gárdonyi téren, ahol karácsonyi díszkészítő kézműves foglalkozások is lesznek, amelyek nem csak gyermekeknek, vagy hát gyermekek számára, hanem felnőttek számára is rendelkezésre állnak. Ezen a napon, ezen a kiemelt napon lesz Christmas Caroling, ami egy már hagyomány szinte a karácsonyi időszakban, hiszen az Újbudai Jézuskar kórusa lép fel, úgyhogy ők a Gellért tértől indulva a Móricz Zsigmond körtérig fogják majd megtölteni ezzel a gyönyörű karácsonyi énekkel.
Mozgó kórus.
Igen, mozgó kórus. Amúgy mozgó Mikulásunk is volt, ő itt a Gárdonyi téren tevékenykedett, és meg annyi finomsággal tömte meg a zsebeket, és mesélt sztorikat a Bartók Béla bulvárról.
Igen, egyébként, bocsánat, videókat lehet látni erről. Igen. A Bartók Béla bulvár Facebook oldalán, és egyébként az összes információ, akkor elmondom ezt most, ott megtalálható részletesen, tehát a facebook.com/BartókBélaBulvárd-vel a végén oldalon. Bocsánat,
jaj, köszönöm szépen, Andris, ezt a marketinget ebben lehet, hogy jobb vagy. Lesz karácsonyi sétánk a Bartókon, a Gárdonyi tér és környékén fog zajlani a séta, ami azért lesz izgalmas, mert ez egy délutáni órában történő séta, addigra már sötét is lesz, úgyhogy a csillogó kirakatokat lehet majd látni, és e között lehet sétálni, ez egy igazi karácsonyi élményt tud varázsolni majd a Bartók Béla bulvára, illetve hát azoknak a szívébe, akik eljönnek. A sétát majd Mika Edit fogja vezetni, és hát persze a gyerekeknek is lesz majd karácsonyi betlehemes műsor, zenélni, táncolni és énekelni lehet majd a családi program keretében már nálunk hagyomány szerint. És hát a kézműves foglalkozások is lesznek, illetőleg több műhelyben is találkozhatnak kézműves foglalkozással az erre járok, viszont kiemelném a inkább felnőtteknek szóló egyik programunkat, ami a bor és kézműves műhelyben lesz, és nagyon stílszerűen Három király, Gáspár Menyhárt és Boldi Zsár ajándéka címre hallgat, és itt egy borkóstoló fogja a látogatókat várni. Szerintem nagyon szellemes, még nem hallottam, vagy nem találkoztam ezzel a műfajjal, vagy ilyen tematikával. Illetve hát nálunk ugye az utcában igen kiemelkedő a galériáknak a szerepe, illetőleg a számossága is. Igen, úgyhogy például a Fári galériában kedvezményeket lehet majd az advent idején igénybe venni, de hát pop-up képzőművészeti vásár is várja a látogatókat a Kass galériában, a Faur Zsófi galériában és a Resident Artban. Ezek már megnyitottak, ezek a vásárok a elmúlt napokban. Ami nekem még egy kicsit a szívem csücske, hogy a Budafoki úton van egy Zemzse nevű kézműves műhely, igazából ékszereket alkotnak. Van a Kisáron Magyar Játéktársaság, akik már egy igen régi csapat, ők is egy egyesület az egyesületünkben. A hagyományokat őrzik, természetes anyagokból lehet majd, például veszőkarikából lehet tekerni, ilyen adventi növényekkel díszíteni, például koszorút, vagy csillagfüzéreket lehet készíteni papírból, tehát ők az igazi hagyományos technikával készülnek, és igen, és náluk is lehet tevékenykedni, kézműves tevékenységet folytatni, illetve hát egy kicsit olyan értelemben magunk felé húz a szívem, hogy ugye az egyesületnek van egy központi helye, egy közösségi tere itt a Bartókon, BBBkult.pont névre hallgat, és ebben a kiállított térben decemberben egész hónapban lehet látni izgalmas kiállításokat, és az adventi időszak utolsó hétvégén egy pop-up store-ral is kedveskedünk majd a errejárónknak, ezen a utolsó adventi hétvégén.
Hát nagyon izgalmasan hangzik. Móni, nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. Tehát akkor még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy minden részlet a Facebookon található meg. Bartók Béla bulvárt kell keresni, Bartók Béla Boulevard. De azt hiszem, hogy bármelyik kereső azért segít abban, hogy rátaláljatok a Bartók Béla úti civil szervezete. Jáki Mónikának, a Bartók Béla bulvár elnök helyettesének nagyon szépen köszönöm, és nagyon boldog ünnepeket kívánok.
Köszönöm én is neked. Szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon különleges Pergünt előadás, azért is különleges, mert ez egyben egy támogatói est, és aki szervezi, az nem más, mint Simon Balázs, és ő a rendező is, az Utca Szakalkotó Közösség alapítója. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy itt
vagy. Hello, hello András, üdvözlet a hallgatóknak.
Mesélj akkor kérlek erről az előadásról, mit kell támogatni, vagy mit támogattok ezzel?
Tulajdonképpen az előadás létrejöttét szeretnénk, ez nem példanélküli ma Magyarországon, hogy a nehéz helyzetbe került független társulatok valahogy a most zajló munkáikat próbálják meg egyszerűen közösségi módszerekkel megfinanszírozni,
igen,
megfinanszíroztatni, mert egyszerűen nincs, minden elfogyott, minden lehetőség elapadt, úgyhogy egyedül abban tudunk bízni, hogy egyrészt nekünk van annyi tartalékunk emberileg, hogy ezeket a munkákat fent tudjuk tartani, tehát olyan támogatói környezetünk, amiben az emberek esetleg tudnak pénz nélkül dolgozni, vagy nagyon kevés pénzért, és bízva abban, hogy hosszabb távon ezek a dolgok esetleg mégis majd valamilyen módon, anyagi módon is elismerésre kerülnek a finanszírozók részéről. Tehát, hogy ez egy előadás, amit mi nagyon régóta szerettünk volna lábra állítani, gyakorlatilag ez, hogy Bergünt egy 20 éves fiatalember, akinek az élete egy egészen különleges példája annak, ahogy valaki egy nagy tehetséggel, egy nagyon nehéz helyzetből megpróbál valahogy kievickélni, és az életét megpróbálja a saját legjobb képességei szerint élni, tehát ez a történet, ez nagyon erős, és ezt gondoltuk nagyon sokszor, amikor Roma falvakban jártunk, én nagyon sokszor meg annyi kis pergüncöt látok ott, akik akármi, bármi áron szeretnének valahogy egy más életet, az igazi tehetség a zsebükben, vagy a mellkasukban megpróbálnak valahogy, és aztán utána valahogy ezek az életek, ezek természetesen nem lesznek ezek a bizonyos nagy történetek, mint a Pergünté, de valahogy maga az életkezdés is annak a nehézsége, hogy nem akarok beilleszkedni tulajdonképpen a társadalomba úgy, ahogy van, viszont önmagam, ameddig az én erőm és az én saját elképzeléseim tartanak, az valójában a társadalomban nem kerül valahogy megbecsülésre, vagy visszapattanok tulajdonképpen a társadalom különböző szintjeiről. Ez viszont nagyon érthető, nagyon, nagyon igaz. És aztán a Pergün történetnek a második fele az egy nagy példabeszéd, egy beérkezett, tulajdonképpen nagyon meggazdagodott, vagy a céljait elért emberről, aki ugyanúgy nem tud boldogságra találni, mint amikor szegényen elbújdokolva az erdőben, a szerelmei közt verődve, a vágyképeiben és fantáziaképeiben menedéket találva éli az életét. Tehát és mi szeretnénk ezt az egész ívet bejárni, van egy fiatal Pergüncünk, Túl János, aki az Orzsénak a szociális munkás szakán másodéves, és még az Ámbétkár gimnáziumban találkoztunk vele, és akkor felfigyeltünk a színészi tehetségére, ez most már gyakorlatilag 6-7 éve történt, uramisten, pandémia előtt, és van egy idősebb Pergünt, akinek a szerepét még most nem spoilerezném, hogy ki lenne ez a színész, de egy 50 éves színész, aki pedig folytatása a harmadik felvonásban váltanak, és a negyedik, ötödik felvonásban pedig az idősebb Pergünt játssza végig a szerepet. Ez egy, a mi módszereinkkel dolgozva, ez valószínűleg nem egy 2 hónapos próba időszak, hanem ennél egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát én azt mondanám a mostani támogatóinknak, hogy jövő év szeptemberében, októberében várják majd az előadást, és közben pedig esetleg lesznek pillanatok, amikor újra nyilvánossá tesszük ezt a munkát. Ez most az első felvonás lesz, amit a nézők megnézhetnek.
Aha.
13-án pénteken délután a Fűszer és csemegében.
Ezt akartam kérdezni, hogy Erzsébet királyné útja 18, ugye ez szerepel a plakáton, de akkor ez a Fűszer és csemege nevű hely.
Igen, ez a mi próbahelyünk, amin Zugló jó szívűségéből és együttműködési szándékának jeleként nagyon nagy örömmel gazdagítunk, szépítgetünk, és várjuk ide a közönséget, mint egy olyan kis miniszínházba.
Aha.
Majd ezen a napon.
És akkor tulajdonképpen nincs is belépőjegy, hanem mindenki ad, amit tud, és aztán talán a jövőben is finanszírozza majd az előadást?
Igen, akár egy vonatjegy árával, vagy egy színházjegy árával, hogyha hozzájárul ennek az előadásnak a megszületéséhez, ugye a vonatjegy már drágább, mint a színház, ez csak azért mondom, szóval, vagy hát kérdés, hogy hova szól.
Persze.
És akár az is, hogyha esetleg kapcsolatokkal, önkéntes munkával is hozzá tud járulni, akár szereléssel, olyan dolgok, amivel ezt a helyet alkalmassá tesszük, lámpákkal, tehát nagyon sok minden módon hozzá.
Mert hogy ez lenne a játszóhely is, tehát itt adnátok elő majd.
Igen, igen, talán ennél jobb most nem mutatkozik, hogy egyelőre ezt elakjuk, ezt a helyet, és az előadás is itt lesz, igen.
Igen, de hát aztán majd jönnek a nyári fesztiválok, köztük nagyon sok színházi fesztivál, és akkor gondolom úgy csináljátok meg az előadást, hogy ez utaztatható legyen.
Igen, igen, természetesen ennek van egy ilyen terv is a fejünkben, hogyha kivesszük mögül le a falakat, akkor egy másik színpadra is fel lehessen tenni, valóban így van. Sőt, mi több azon is gondolkozunk, hogy talán bizonyos részeket akár szabadtérben is, akár egy szabadtéri játék Ban is nagyon szívesen kipróbálnánk.
Tehát ezt. Elvinnétek ezt az előadást is azokba a bizonyos, hát nagyon szegény vagy leszakadó roma közösségekbe vagy falvakba, ahol ti egyébként játszani szoktatok?
Egy kisebb részét, igen. Az egészet, ez az egésze, tulajdonképpen mégiscsak egy nagy intellektuális kaland, ami egy ötfelvonásos darab, az mindenképpen egy olyan 3 órás előadás, egy igazi színházi nap, egy színházi este, 2 rész, egy első, egy második rész, ami ilyen klasszikusan inkább Franciaországban szokásosak ezek a nagy lélegzetű színházi napok, ahol egy darabot úgy végigkísérsz, hogy tényleg elmerülsz a világában. Ebből ki lehet ragadni részeket, mint hogy erre nagyon sok példát látunk a közelmúltban is, például Polgár Csaba is rendezett ebből egy olyan színházi nevelési előadást, ami egy rövid változata volt, csak akár egy 40 perces együtt témát, vagy egy tételt kiragadva vitte a közönség elé, és ezzel én nem lennék szívbajos, szóval ez biztos, hogy próbálnám ilyen módon is használni ezt az anyagot.
Hát nagyon izgalmasan hangzik, akkor elmondjuk még egyszer a hallgatóknak, hogy december 13-án, 18 órakor, Erzsébet királyné útja 18, Fűszer és csemege, ugye ezt mondtad.
Igen, Pergünt nyílt próba, benne a gyerekcsoportunkkal, akik 50 szerepet játszanak el ebben az előadásban, egészen különös hangulatú dolog gyerekeket, felnőtt szerepeket megeleveníteni, látni. Nyilván ez bennünket is egy kicsit a darab bizonyos élesebb sarkainak a lecsiszolására azért késztett. Tehát, hogyha valaki ismeri a Pergintot, akkor tudja, hogy abban vannak esetleg olyan témák, amiket gyerekekkel igazán nem szokás eljátszatni. Ezeket ilyen népmesei finomsággal visszacsiszoljuk, és ettől azért az egész dolog mégis működik.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, én mindenképpen menni fogok, és akkor erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, mert ez egy nagyon izgalmas projektnek hangzik. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Simon Balázs rendezővel, az Utcaszak Alkotó Közösség alapítójával beszélgettem, és hát akkor hajrá, támogatók,
nagyon
figyeljetek.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen én
mindenkit szeretettel.
Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, itt van vele Molnár Zsuzsa, hegedű művész a vonalban, akivel utazásokról, országjárásról, turnékról fogunk beszélgetni. Zsuzsa a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, szólamvezetője, koncertmester, ugye ez mind a három ugyanazt jelenti. Szia, Zsuzsa!
Szerbusz, üdvözöllek, és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm. Hát nem pontosan, az valóban igaz, hogy én az első hegedű szólamnak a tagja vagyok. A koncertmester és a szólamvezető az már egy picit más kategória, azokért a posztokért jelentkezni kell, és meg kell felelni annak a posztnak a kihívásaiért. Én a tutiban hegedülök, tehát az első hegedű szólamnak vagyok a tagja.
Aha. Na jó, megint tanultunk valamit, ezért szeretek muzsikusokkal beszélgetni, mert tényleg vannak ilyen alapfogalmak, amit az ember nap mint nap hal szinte, de nem tudja pontosan a megfelelő polcra helyezni. De nem ez a témánk, hanem ugye volt az Úton a zene című ifjúsági sorozatotok, meg hát amikor 100 évesek voltatok, akkor volt a 100 koncert 100 helyszín című sorozat, és én azt hiszem, hogy a Nemzeti Filharmonikusok a legtöbbet utazó magyar zenekar. Nyilván nincs senkinek a hegedűjében, meg a nagymögőjében kilométer számláló beépítve, de biztos, hogy azért azok a kamionok tudnának mesélni, meg hát sokat utaztok ti repülővel is, hiszen mentek szanaszét a világba, de most leginkább ezekről a hazai koncertekről hallanánk, mert hogy ezek ráadásul ingyenesek is voltak, hogyha én ezt jól tudom.
Így van, teljesen jók az információid. Ugye most tulajdonképpen 3 különböző dologról beszélünk. Az alapvetően a zenekarunknak, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak egy célkitűzése, hogy az ország minden zugába eljutass a mi művészetünket és a zenénket, és ezt különböző platformokkal tesszük meg, vagy a nagy együttesünkkel, mint szimfonikus zenekar, akár énekkarral kiegészülve, vagy akár kisebb úgynevezett kamara együttesekre szétszedve magunkat, vagy mondjuk inkább úgy, hogy összeállva. Illetve van még egy harmadik része és egy harmadik lába is ennek a dolognak, ahogy említetted, a fiatalokhoz is eljuttatni a mi zenénket a lehető legmagasabb szinten, erre pedig az Úton a zene az a bizonyos projekt, ami ki van találva. Itt is célunk az, tehát elkötelezettek vagyunk a fiataloknak a zenei művelődése és felépítése irányába, úgyhogy ez az Úton a zene projekt, ez tényleg olyan eldugott helyekre is eljuttatja a mi zenénket, ahol ahol egyébként a gyerekek nem találkozhatnak testközelben igazi élő zenével. Tehát mi igyekszünk velük ott megismertetni ezt az egész muzsikálást, hogy hogy jön létre, hogy szólalnak meg a hangszerek, milyen dolgokra lehet figyelni, hogy alakult ki a zene, és egy kicsit interaktívá is, hát az én csoportommal legalábbis kicsit interaktívá is tesszük ezt az egész koncertet, vagy mondjuk egy órácskát.
Nagyon izgalmasan hangzik, és akkor ez azt jelenti, hogy ti első körben iskolákkal veszitek fel a kapcsolatot, és akkor iskolákban találkoztok a gyerekekkel?
Ez úgy néz ki, hogy ez egy államilag támogatott program, és pályázni kell rá. Tehát az iskoláknak kell ezt megpályázni.
Világos.
És utána mi menedzsmentünk választja ki azokat az iskolákat, akikkel leegyeztetve ezeket a dolgokat, tulajdonképpen mint egy iskolai óra annak a keretein belül elvisszük hozzájuk a zenét. Tehát ezt mindannyian máshogy oldjuk meg, ilyenkor a zenekar tagjai több kamara formációba összeállnak, és tényleg olyan helyekre visszük el, hogy látva azt a sok kis csillogó szemet a végén a gyerekeknél, hát ez valami élmény számba megy nekik is, nekünk is. Ezek tényleg egy ilyen kis rövid, úgynevezett mini koncertek, és amikor igény van rá, vagy olyan a helyszín, akkor ott lehet esetleg egy mini mesterkurzust is csinálni. Aha. Utána, tehát egy kicsit fejlettebb szinten zenélő gyerekeknek, mondjuk egy hegedű órát tartani, vagy cselló órát, szóval éppen attól függ, hogy hova megyünk, vagy hol lukadtunk ki.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy nyilván ilyen koncertek után találkoztok azzal a kérdéssel a gyerekek részéről, hogy hát hogyan válhatnának ők is muzsikussá, hol lehetne ezt tanulni, és nyilván, ahogy mondtad, ezek eldugott kis települések, tehát nem valószínű, hogy van ott zeneiskola, de talán a közelben akad, tehát tudtok ebben is egy kicsit segíteni nekik?
Igen, olyan szempontból, hogy hát azért nem csak eldugott településekre megyünk, hanem nagyobb, kicsit nagyobb városokba is, meg volt olyan, ahol zeneiskola pályázott, és akkor zeneiskolánál kötöttünk ki. Olyan dolgokban tudunk segíteni nekik, hogy egyrészt maga az előadás közben próbáljuk a figyelmüket felkelteni, és egy kicsit rávezetni őket arra, hogy hogy is születik meg a zene, hogy szólal meg egy hangszer, hogy néz ki az, hogy vonós hangszer vagy fúvos hangszer, és ezt így tágabbra kivetítve, hogy a zenekar az szinte ugyanez, csak sokan, és sokféleképpen szólaltatjuk meg a zenét, tehát nem csak öten vagyunk, mert az én kamaracsoportom az öt főből áll, és akkor a végén a gyerekeknek el tudjuk mondani, hogy milyen hangszer tetszett nekik, akkor hogy lehet tovább menni, lehet zeneiskolába beiratkozni, vagy ha egyáltalán megtetszett nekik, akkor a mi zenekarunkkal olyan módon fölvenni a kapcsolatot, hogy vannak ifjúsági koncertek, vagy matiné koncertek, ezekről lehet érdeklődni, ilyen módon tudjuk segíteni őket.
Azért is nagyon fontos, amit csináltok, a missziótok, mert ez azért tulajdonképpen az.
Ez pontosan az, igen.
Igen, mert színházba még eljutnak a gyerekek, azt úgy meg szokták szervezni, arra szokott lenni lehetőség, még az eldugottabb helyekből is, de klasszikus, komoly zenei koncertre még a fővárosi iskolák se járnak, tehát nincs ilyen szervezett formában ilyesmi.
Ez pontosan így van, ahogy mondtad, és mi ezért vagyunk nagyon-nagyon hálásak a lehetőségért. Nekünk is élmény, tehát nem csak a gyerekeknek élményem ez, hanem nekünk is, hogy amikor oda megyünk, és látjuk ott a gyerekeket szépen beülnek, és akkor úgy, na, megint lesz egy énekóra, vagy zeneóra, vagy ki tudja, hogy mi vár rájuk, és akkor a végén, amikor oda jönnek csillogó szemmel, és megkérdezik, hogy tetszik tudni, hogy én mi leszek? Én hegedű művész leszek, amikor nagy leszek. Tehát már elértük a célunkat, de egyébként, ha csak kinyitjuk a figyelmüket és az elméjüket arra, hogy máshogy közeledjenek a zenéhez, vagy létezik ilyen is, már megtettük a magunkért.
Viszont nagyon ügyesnek, óvatosnak kell lennetek a repertoár megválasztásánál. Általában mit raktok bele ebbe a kosárba? Mert nyilván olyanok kellenek, amik azért dallamos, könnyűek, tehát nem a legkeményebb kortárs darabokat viszitek, hogyha jól sejtem.
Hát nem, de azért van kortárs is, mert majd legalábbis egy kicsit modernebb is. Igazándiból tényleg így van, leginkább a gyerekeknek az ideje és a figyelme az, ami behatárolja ezt az egész műsorszerkesztést. Én például a magam részéről mindig azt szoktam csinálni, hogy kis összekötő szöveget mondok a zeneszámok között, és kis részleteket játszunk kezdtünk el mindenféle darabokból. Például egy Telemann Gulliver Suite-ből, ami a Nyíha-Hák országában játszódik.
Igen,
ez
igen.
Azért érdekes, mert hogy a vonós hangszeren maga a szőr, ugye az
lószőrből
készül. És akkor már így össze lehet kapcsolni, hogy például a szúnyogot szeretik a gyerekek, hát nem szereti senki, és akkor Bartók Bélától a szúnyogtáncot eljátszuk a hegedűs kollégámmal. Tehát, hogy ilyen módon szerkesztjük a műsort, és akkor a végére persze vannak populárisabb darabok is benne, amiket először nem tudják, hogy ismerik, de például egy kis zene fölcsendül, és abban a pillanatban látom a mozgolódást,
hát
és
persze.
Látom, hogy ezt már ismerik, tehát eljutott hozzájuk az info, most már azt is fogják tudni, hogy van Mozart, kis zene, és legközelebb talán már egy picit máshogy hallgatják ezt, és persze egy kicsit vidámkodva fejezzük be a dolgot, egy ragtime vonalig elmegyünk, de nagyon sok számból épül fel a műsorunk, és úgy vettem észre, hogy a végén a gyerekek egészen más hangulatban, sokkal oldottabban a zenét talán kicsit jobban megismerve, megszeretve fejezik be ezt a kis zeneórát mondjuk.
Hát én biztos vagyok benne. És akkor ezt folyamatosan csináljátok, vagy vannak bizonyos periódusai az évnek, amikor gyakrabban utaztok?
Igen, ez csak az edukációs programunk része, ugye, de ez tavasszal is ősszel van, tehát két esemény van egy ilyen évben, azon belül hát két vagy három koncert, vagy ilyen mini koncertnek nevezném, de ahogy az elején is említetted, volt most ez a pár kamara koncert, amikor a zenekarnak a fennállását ünnepeltük a 100 éves
igen.
koncerteket, az 2023-ban volt, és hasonló elgondolással idén az énekkar volt 40 éves, jubileumi évben vagyunk, az ő szempontjukból is, és ezért, mint jó testvér, a Filharmonikus Zenekar is részt vett ebben az ünneplésben, és ez volt idén ősszel ez a koncertsorozat, ahol miután 40 évesek, 80 ingyenes koncertet adtunk országszerte.
Hű, azért az nem semmi.
Az nem semmi volt, nem csak mi, tehát, hogy itt is ugyanaz a felállás volt, mint az edukációs programnál, hogy a zenekar és énekar több kisebb formációra állt össze, és hasonlóképpen itt viszont a kamara együttesek szervezői tudták leadni az általuk kiválasztott településeket, és itt is szempont volt az, hogy nem megyeszékhelyre menjünk, nem nagy településekre, hanem olyan helyekre, ahol egy kicsit ingerszegényebb a közvetlen klasszikus zene hallgatása, vagy annak a lehetősége. Úgyhogy tényleg nagyon klassz helyekre jutottunk el, és például én nekem volt egy olyan településem, ahol egy Pecöl, nem tudom, ez szerintem sokaknak semmit nem mond, Szombathely közelében van, ahol például az edukációs programunkban részt vettünk az iskolában, a gyerekekkel tudtunk találkozni, és nagy örömömre ez a település is bekerült a kamarakoncertek sorába, és így a felnőtteknek is tudtunk egy picit más jellegű, tehát ez már ez ilyen rendes nagy koncertnek kell elképzelni, egy más típusú zenét adni, de ugyanígy egy ilyen körülbelül egy órás kis műsort tudtunk minden általunk kiválasztott településen adni.
Hát ez fantasztikus, Zsuzsa. Az jutott eszembe, hogy aki most hallgat minket, és ne adj Isten pedagógus, vagy valami köze van egy iskolához, és szeretné ezt a missziót, szeretné vendégül látni a Nemzeti Filharmonikusokat, annak mit kell tennie, kivel kell felvenni a kapcsolatot?
Az egész pontos részleteket én magam nem tudom, mert mégiscsak egy hegedűművész vagyok, de úgy tudom, igen, úgy tudom, hogy ezt meg kell pályázni, és a zenekar honlapján biztos, hogy van erről információ, illetve arról legalábbis, hogy kit lehet erről megkérdezni. Én magam nem tudom az elérhetőséget, és hogy
világos,
mikor szokták
persze.
ezeket a pályázatokat kiírni, de figyelni kell, és arra kell jelentkezni.
Hát nagyon izgalmasan hangzik. Zsuzsa, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, mert egyrészt azt gondolom, hogy kedvet csináltunk ahhoz, hogy titeket hallgassanak, meg meghívjanak, másrészt egy kicsit beleláthattunk a a munkátokba, vagy a nem is tudom, hogy mondják
ezt. Ez nem igazán munka. Tehát olyan szerencsénk van, hogy a hobbink és amit szeretünk, az tulajdonképpen az úgynevezett munkánk is, és mi ezt nagyon nagy élvezettel tesszük, és fantasztikus viszont látni a reakciókat, ami ebből megszületik.
Hát ezért jó művésznek lenni.
Igen, egész pontosan.
Igen. Zsuzsa, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Molnár Zsuzsa hegedű művésszel beszélgettem, a Nemzeti Filharmonikusok tagjával.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a december kétségtelenül a gyermekeké, és hát már nagyon sok programot ajánlottunk nekik, de táncot még nem. És lesz a GG Tánc Egérnek egy budapesti bemutatója, méghozzá egy hamupipőke, és ki más is lehetne itt a vonatban, mint sem Emődi Attila, a koreográfus. Szia Attila, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
Ugye nem mondtam a lényeget, december 19-én lesz ez, és mivel gyerekdarab 10:30-kor, és lesz aztán 15 órakor, úgyhogy szerintem mindenki talál magának megfelelő időpontot. Mikor készült a darab, ezt mikor mutattátok be Egerben?
Idén mutattuk be, ebben az évadban kezdtük vele az évadunkat, igazából a 14. Egri Stúdiós Színházi Táncfesztiválnak a keretein belül mutattuk be. Ez nálunk hagyomány, hogy az általunk, ami társadalunk a GG Tánc Eger által szervezett saját Stúdiós Színházi Táncfesztiválnak a nyitó előadása, az mindig egy saját bemutató. Úgyhogy erre készültünk már a nyár folyamán is, hogy ez lesz az első bemutató. Ugye ez, ahogy mondtam is, a fesztiválunknak a nevében is benne van, hogy ez egy Stúdiós Színházi Táncfesztivál. Úgyhogy elsősorban oda készítettük a stúdióra, ami egy, hát ugye a méretéből adódik ugye a különbség, hogy mégis mekkora színpadra készítettük el, de aztán később pedig ezt bemutattuk októberben is, október 14-én a nagy színpadunkon, és ott pedig bérletben játsszuk azóta is az előadást.
Na, és a Nemzeti Táncszínházban is a nagy teremben fogjátok előadni.
Így van, igen. Hát ez egy nagy kihívás volt már a kezdetektől, mi ezt tudtuk, hogy ez így lesz, hogy a stúdió mutatjuk be legelőször, majd a fesztivál keretein belül, utána átvisztük a saját színházunkba, a külszínházunkban, ugye Gárdonyi Géza színházban a nagy színpadra.
A GG Tánc Eger, ugye az egy Gárdonyi Géza nevet takarítja a GG.
Igen, így van. És aztán utána pedig tudtuk, hogy majd később visszik ezt majd a Nemzeti Táncszínházba is, úgyhogy ugye a nagy terembe. Úgyhogy erre tudatosan készültünk Galambos Péterrel, a díszlettervezővel, hogy valami olyan univerzális díszletet alkossunk meg, amely mindegy kisebb, egy intimebb térben, aztán egy jóval nagyobb térben is működjön, majd később harmadik lépésben pedig egy még nagyobb térben. Úgyhogy kíváncsian várjuk egyébként, majd 19-én lesz ugye a bemutatónk, és akkor előtte 18-án megyünk majd próbálni, úgyhogy izgatottan várjuk. Szerintem működni fog, sok munkával, gyors munkával, de izgatottan várjuk a bemutatót.
Én biztos vagyok benne, ugye a díszlet az csak egy dolog, de mi van ilyenkor? Mit mondasz a táncosoknak, hogy figyelj, most 10-zel többet kell lépned, amikor átmész jobbról balra, vagy 3-mal többet kell ugranod?
Igen, bár én egyszerűen, de egyébként nem is annyira bonyolult. Ugye ez nem engedi meg a koreográfia, hogy nagyon így 10 lépéssel többet tegyünk bele, már csak a zenélek sem jön neki úgy a koreakoncepció. De alapvetően már most, hogy át tudtuk tenni mi itt a itteni nagy színpadunkra, és ott volt időnk próbálni rá azért, tudtunk ennyit változtatni, illetve kicsit, hogy mondjam, széjjelebb húzni a térformákat, illetve végre volt lehetőségünk nagyobbakat mozdulni, mert azért alapvetően azt tudtuk, hogy a bemutatónk a stúdión az csak egy előadás lesz, úgyhogy alapvetően készítettem el, hogy ez egy nagyobb térben fog majd jól mutatni. Meg volt a bája a stúdión is, nem arról van szó, de hogy végre egy ilyen fellélegzés volt számunkra, és amikor átvettük ezt a nagy színpadra, hogy akkor végre el lehet engedni a lovakat, és akkor lehet nagyobbakat mozdulni, jobban elférünk bizonyos térformákba, vagy jobban kijönnek a játékok.
Te Attila, és azért is lehetett nehéz dolgod, nem tudom, hogy ki választotta a művet, de hogy ugye ebből van egy ismert darab Prokofjev zenére, és azt hiszem, hogy te is használod a Prokofjev zenét.
Így van. Zenéleg ezt a Prokofjev-féle eredeti művet használtuk, persze nem teljes egészében, mert gyerekdarabnak táncelőadásként egy több mint 2 órás darabot szerintem bemutatni, azt...
Igen, lehet, ez egy kicsit magas léc.
Úgyhogy hát sok-sok munkaóra van mind abban, hogy kiválogattam én elsősorban azokat a részeket, amiket én szerettem volna használni, és mind odafigyelve a dramaturgiájára is, hogy egy teljes egész előadást tudjunk így is létrehozni.
Nagyon izgalmasan hangzik. Mondj egy pár szót az alkotótársakról, kik vannak benne a műben. Azt mosolyogva láttam, hogy a játékmester az Topolánszky Tamás, aki ugye egyébként a GG Tánceger művészeti vezetője.
Így van, igen. Hát alapvetően már előző kérdésedben is benne volt, hogy esett a választás, az alapvetően egy közös megegyezés volt Topival, hogy igen, és akkor később, mint játékmester volt ott velünk a próbákon, és próbált ő segíteni a dramaturgiában. De alapvetően Galambos Péter nevét már említettem, mint díszlettervező, de pont emiatt, hogy a látvány miatt neki kellett igazából a legjobban belelátni az én fejembe, hogy én mit képzelek el, úgyhogy vele az egész nyarat végig dolgoztuk, távkapcsolatban leginkább, aztán ott augusztusra már sikerült egyszer személyesen is, meg kellett többször személyesen is találkoznunk, szóval neki kellett leginkább belelátni az én fejembe, úgyhogy a dramaturgiában is nagyon-nagyon sokat segített ő is, de ettől függetlenül volt egy dramaturgom, ő Barát Zoltán, akivel több gyerekdarabot hoztunk már létre, általában ő rendezőként, a színészekkel együtt, illetve ugye mi GG Tánceger, mint a színházunk tánctagozataként is működünk, úgyhogy azokban a gyermekelőadásokban, amiket Barát Zoltán rendezett, mi abban részt vettünk, mint tánctagozat. Többször dolgoztam vele együtt, kezdődben csak táncművészként, utóbbi években már azért koreográfusként is, úgyhogy most is őt kértem meg, mert ő neki van egy olyan fajta látásmódja, azért a Babszem Jankó gyermekszínháznak az alapítója, amely most már hát nem akarok hülyes, 20-22 éve működik, úgyhogy az ő szakmai tapasztalatára mindenképpen szükségem volt, vagy szerettem volna őt is belevonni ebbe a közös munkába. Jelmeztervezőként Kovács Tímea volt velünk, aki szintén egy ilyen házi jelmeztervezője, rengeteg saját produkciót szoktunk közösen létrehozni. És hát ennyi igazából. Meg a táncművészei, GG Tánceger táncművészei.
Világos. Azt akartam még kérdezni, hogy tulajdonképpen mit üzen a hamupipőke a mai gyerekeknek, azoknak, akik elmennek? Mi az, amit elmond ez a 21. század ilyen nehezen koncentráló gyerekeinek?
Igen, igen. Leginkább azt tudnám mondani, elég egyszerűbben, hogy jöjjenek el és nézzék meg az előadást. De alapvetően, igen, az egy koncepciós kérdés volt nálunk, ugye már a legelétől kezdve, hogy melyik az a része a történetünknek, amelyet a mai kor gyermeke is bele tud látni, vagy ő is a saját magáével tud érezni. Mindezt egy olyan, hogy mondjam, egy olyan korban élve, ahol rengeteg hatás írja már egészen kis gyermekkortól a gyerekeket, hogy ezt ők mégis megkapják ebből a tanulságot. Úgyhogy e felé próbáltunk menni, hogy mindenképpen hogy érthető legyen a történetünk. Bár, és akkor alapvetően persze abból indultunk ki, hogy mindenki ismeri a történetet, szóval azért ez egy elég ismert történet, szerintem a mai kor gyermeke is otthon már este.
Valamilyen formában ezt fogyasztották rajzfilmként, vagy valahogy, igen.
Így van, de azért nem készítettünk belőle egy ördöglakatot, hogy nagyon megfejteni, de alapvetően, hát igen, a koncepciómban pedig egy ilyen mai korra reflektáló világot képzeltem el, és aztán később valósítottunk meg. Nem konkrét, szóval nincsenek nagy képernyős, nem tudom én, televíziókkal teletéve, vagy ez a képernyős világot végül nem tettük színre, volt ilyenről is szó egyébként a koncepciókban. De ennyire szinten nem, bizonyos szinten érintettük ezt a mai külsőségekre hajazó, illetve a külcsínre nagy energiát fektető világunkra, hogy erre tudjunk egy valamilyen szinten reflektálni, hogy ez a mostoha lét, illetve hát az a hely, ahol ő él, ugye abban mostoha családban, mostoha világban, Hamupipőke, ez a világ képviseli ezt a fajta külsőségeket, hajhászó, materialista világunkat, és ezzel szemben pedig Hamupipőke egy olyan fajta belső világot alakít ki, ahol mindennek ellen megy, illetve nem tud ezzel a fajta világgal azonosulni, sokkal inkább a belső értékekre, a kreativitásra, azon megvalósításra fókuszál, illetve abban érzi jól magát, és egy ilyen világot teremt magának. És aztán volt egy ilyen koncepció, és egyébként mind a végéig, hogy igazából ez az, ami megtetszik a hercegünknek, hogy igazából nem a szép ruha, nem a szép cipő, nem a külcsin, nem az, hanem az, ami a valódi belső érték, ami a belső valóság.
Na hát ez nagyon-nagyon-nagyon szép, és nagyon jól hangzik. Én mindenkinek ajánlom, nem csak a gyerekeknek természetesen, hiszen azért ezek olyan darabok, amiket a felnőttek is tudnak élvezni, ebben biztos vagyok.
Igen, igen, és az is egyébként szándékos volt azóta, ugye a budapesti bemutatónk, ugye az azt is jelenti, hogy Egerben itt már több száz gyerek láthatta az előadást, és a gyerekeken kívül ugye általában ugye iskolákból szoktak hozzánk jönni bérletes nézőink, és ugye a tanárok is, illetve a szülők visszajelzései alapján is azért érezhető az, hogy a nekem szándékom volt, hogy akik eljönnek a gyerekekkel, ők is tudják élvezni ezt az előadást. Azt is szerintem ugye visszajelzésekből ítélve azért sikerült megugranunk, illetve igen, ezt ők is tudják élvezni.
Hát én biztos vagyok benne, tehát akkor december 19, Nemzeti Táncszínház, 10:30-kor és 15 órakor van két-két előadás, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, és természetesen azért föl fog ez az előadás még bukkanni, hát Egerben mindenképpen, de én azt gondolom, hogy fesztiválokon meg Budapesten is. Kaptál erre vonatkozólag valami ígéretet?
Még nem.
Még nem, de hamarosan érkezik. Mutatót,
bízom benne, hogy igen, bízom.
Jól van. Emődi Attila volt a vendégem, a Hamupipőke koreográfusa, és akkor találkozunk december 19-én. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm szépen.
Szervusz.
Szia, szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.